szerzelmező, tisztelt igazgató, tisztelt igazgató, kedves hallgatóság, nem uratta. Az előbbiekben hallhatunk mind a pertinencia elvről, mind a provenienciá elvéről. Ez utóbbi az, ami ugye általánosan, különösen az 1964. évi brüsszeli levéltári kongresszus óta általános alapelvként áll a levéltárosok előtt. És ez is az a rend, amely a rend, Kosher Domokost idézve, maga is az egykori valóság egy része volt, és egy-egy iratképző szerfonjának, iratai szervesen összefüggő rendjének megtartásával a történettudományi kutatások segítségre is lehet. Előadásomban főként koraújkori forrásokat figyelembe véve azt szeretném megmutatni, milyen rendezési, rendszerezési vagy iktatási elveket alkalmaznak a proveniencia elvét betartva, tehát egy-egy iratképző iratait ugyan egyben kezelve, de mégis a régi, korábban kialakult iktatási rendet vagy bármi más rendet megmondva. Példáimat és akkor a vegyes identitásúak közé sorolva magamat, aki egyrészt mint történész is jelen van, tehát a saját kutatási tapasztalataimból veszem, másrészt mint aki 2000 óta az országos levéltárban dolgozik, tehát munkatársként ott gyűjtött tapasztalatainak is felhasználva, valamint különösen a Kosher Domokos által megindított bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába című bibliográfiai segédkönyvhöz ütött adatokat felhasználva. Ennek során 2004 és 2012 között számos utazáson vettem részt magam is, Magyarországon is, külföldön is, illetve mások által összegyűjtött adatokra is támaszkodom. A koraújkori levéltárrendezési próbálkozások legtöbbje esetleges volt, jelentős, általános és egységesebb rendezési és lajstanozási munkálatok általában véve II. József rendelkezései nyomán indultak meg 1785 és 86 során, amikor előírta az összekuszált iratanyag lajstanozását, valamint hogy válasszák külön a közigazgatási és bírósági iratokat. Ezen a renden később a 19. század folyamán finomítottak, kisebb sorozatokat, állagokat alakítottak ki. Erdély esetében a vármegyéknél azonban megtartották továbbra is azt a kettős, illetőleg hármas sorozatot, tehát a közigazgatási iratok, a törvénykezési és esetenként az elnöki iratok sorozatát. A 18. században a hivatali szakszerűsödés és specializáció következtében a kormányhatóságok is igyekeztek mind követhetőbb rendet kialakítani. Az első ezek közül az volt, amikor irattípusok szerint elhelyezték a dokumentumokat. Tehát kitől érkezett, vagy ki a címzett uralkodói mandátum felterjesztés, vármegyei felterjesztés, magánszemély beadványa, esetleg a helytartó tanács, vagy bármilyen más hatóságnak fogalmazványa, vagy átirat egy másik kormányhatóságtól. Ennek következtében gyakran egy ügyre vonatkozóan, tehát egy helyre több helyre kerültek az összekapcsolódó iratok, amelynek feltárása igenis kutatást igényel. Ennek a rendnek egy példája például, egy vegyes példája a külföldön tanulni kívánó protestáns fiatalok iratanyaga a helytartó tanácsi levéltárban. Az iratanyagok ugyan egy állatban lettek osztva, de azon belül külön találhatók a beadványok, tehát azoknak a fiataloknak a kérvényei, akik külföldre kívántak utazni, külön a helytartó tanácsi fogalmazványuk, tehát a helytartó tanács vizsgálatuk vagy véleményezésének a szövege, mind az uralkodóhoz, mind a törvényhatóságokhoz intézett fel a fogalmazványuk, illetve a későbbi uralkodó döntéseket tartalmazó mandátumok. Tehát ha valaki egy bizonyos személyre, vagy egy egyetemre, vagy bármilyen témára szeretne kutatni, bizony ennek az államnak több sorozatát kell végignézni. Manapság már könnyű, mert cédulamutat egyik levéltárosunk végignézte, levéltár cédulamutatót készített hozzá, illetőleg most már elektronikusan is kutatható, de mivel egyszerűbb lenne, ha ezeket az iratokat mondjuk személyek szerint tudnánk esetleg átrendezni, egyetemek szerint, szakirányok szerint, bármilyen más témakör szerint, ennek ugyan az lenne az eredménye, hogy bizonyos iratokat ketté kell, szerintem Páti Géza is említette, hogy milyen érdekesen lehetne megosztani az iratokat. Más hasonló témakörök esetében, amikor csak külön uralkodói rendeletek sorozatát állították föl, vagy esetleg a főhadparancsnokságnak, vagy a Magyar Kamarának az átiratait, ott talán könnyebben megvalósítható lenne ez, de minden esetre ami elveszne, az a korabeli egykorú gondolkodásmódnak a megismerése és ennek egyáltalán a lenyomata, akik így próbálták meg a korabeli, az egykorú rendszert, az egykorú életüket visszaadni. Azért ennek a nehézkességnek egy újabb változata volt a kialakított tematikus rend, amennyiben felismerték, hogy bizonyos iratok, gazdasági iratok, katonaügyi iratok, egyházi iratok szorosabban összetartoznak, és hasonló sorozatokat is kialakítottak. Valamint a Magyar Kamaránál és aztán a helytartó tanácsnál is, az 1773-ban, majd 1783-ban ügyosztályokat alakítottak ki. Ez valamennyire talán a mai minisztériumi rendszernek is megfelelhet, amikor az ügyköröket részletesebben elosztották, külön egyházi gazdasági, városi, oktatásügyi, kereskedelmi, zsidóügyi, 30-ügyi, bármilyen ügyosztályokat állítva fel. Így gyorsabban behatárolhatóvá vált, és válik ma is, hogy egy-egy téma, nem 100%-osan, de körülbelül milyen helyen kereshető, kutatható, hova tartozik egy-egy irat. A gondol természetesen az eltérő fogalomrendszer, vagy az eltérő gondolkodásmód jelentheti, vagyis az, ha manapság számunkra már nem egyértelmű, hogy egykorúan egy ügyet, egy hova és miért sodasoroltak be, akár egy több tárgykört, több témakört is érinthető ügyben. Ami feltétlenül pozitívunként említhető, hogy az összekapcsolódó, összetartozó iratok egysége legtöbbször megmaradt, akár több évszázadon át húzódó ügyek esetében is. Itt egy bécsi példát említenék. Haushofen Staatsarchivban, a főpolgármester hivatal anyagában négy dobozban található Bethlen Gábor, nem az a Bethlen Gábor, hanem egy 18. századi grófnak a csődeljárási ugye, aki 1768-ban meghalt és 200 ezer forint adósságot hagyott a fiára, az 1890-es években még további gondokat jelentett ez, hogy hogyan próbálják a felhalmozódott adósságot visszafizetni. Ezt a tematikus tárgykör felállítást próbálták megkövetni. A Császári Királyi Belügyminisztérium 1848 és 1860 között irataiinak rendezésekor is a MOL-ban. Az iratanyag töredéknek tekinthető, mivel kiszakítva a Bécsben őrzött minisztériumi fondokból a magyar és az erdélyi vonatkozású dokumentumok kerültek csak átadásra. A rendezéskor tehát nem lehetett a korabeli egykorú rendet oly módon helyreállítani, hogy az teljességre törekedjen, hiszen az iratanyag nagy része Bécsben maradt, így a segédkönyvek is, hanem egy önkényesen kialakított tematikus sorozatokat, csoportokat, kútfőket hoztak létre, az egykorú iktatási rendet teljesen mellőzve. Ez ugyan legtöbbször lerövidíti a kutatást, de ugyanaz a probléma, mint esetleg a korábbi évszázadokban, nem teljesen egyértelmű, még 20. századi kortársainkat sem ismerik eléggé, hogy ki mit, miért pont arra a helyre sorolt be, és hát arról nem is beszélve, hogy a régi jelzetet, ha Bécsben talált iktatószámokkal, vagy mutatóból megtalált adatokkal érkezik, visszakereshetetlen, tehát vagy végignéz több dobozt, és sikerrel megtalálja, vagy nem találja meg az adatot. Hasonló könnyítés érdekében kerül sor a helytartó tanácson belül az építészet és vízügyi igazgatóság általános iratainak egy részénél is az újrend kialakítására a kutatóigényeket kiszolgálandó. A folyószabályozási iratokat ugyanis kiemelték a régi iktatási rendből, és folyók szerint, mint Duna, Alduna, Tisza, Dráva, Körös, de ugyanígy kisebb csatornák, mint Bega csatorna vagy Ferenc csatorna rendezték. Azon belül iktató számok szerint, de mindesetre nem az egykorúan kialakult rend alapján. És van egy vegyes iratanyag, ahova azok az iratok kerültek, amelyek több folyóra is vonatkoznak. Tehát ha valaki egy bizonyos folyószabályozás iránt érdeklődik, az természetesen könnyebben megtalálhatja az iratokat, viszont ugyanúgy a vegyes iratokat át kell böngésznie, és természetesen a máshol az iktatókönyvekben talált hivatkozás szinte visszakereshetetlen. A vegyes iratoknak így egy sorozatban talált, vagy sorozatba osztása azért még mindig jó megoldás, mint egy olyan megoldás, ami szintén a több helyre vagy több államra vonatkozó iratoknál is felfedezhető volt. Magyarországon ismert a Vádeni Egyezménynek a hatása, hogy a Magyarországra vonatkozó iratok átadásra kerültek, de valójában nem olyan módon meghozom, mint egy 1816-os torinói egyezmény értelmében, amikor a Szárd Királyság és a Svájci Konfederáció próbált meg nem csak a határait, hanem a közös iratokat is rendezni, és állítólag az olyan iratok, amik mindkét területre vonatkoztak, azokat olróval ellágták a hivatkozásoknak a megfelelő helyen, és az egyik államba került, a másik az önkényesen összeállított témáink tárgykörök, tehát értelemszerűen könnyebben és gyorsabban feltárható, de az egyéni és egyedi rendezési elvek esetenként azt a következményt vonják maguk után, hogy összetartozó iratok szétválasztódnak, vagy mivel ugye nem szedhetők szét, csak egy helyen bukkannak fel, és ez esetleg tehát nem kerülnek feltárásra. Tehát az ilyen későbbi rendezések csak is abban az esetben használható, ha a rendezési alapelv érthetően megfogalmazva és következetesen is lett végrehajtva, megfelelő segédlet készült az új rend alapján, és egy úgynevezett konkordancia jegyzék, amely mind a régi helyet, mind az új helyet és a jelzetet is feltünteti. Ilyen egyedi rendszerre lehet például Kazinczy Ferenc Zemplén vármegyei ténykedése, aki 1820 és 31 között ellenőrizte az ott úgynevezett összezavarodott anyagot, a hiányokat igyekezett megállapítani és közben rendezett is. Ennek következtében kialakított egy mesterséges úgynevezett autográfum gyűjteményt, nagyrészt a vármegyei levétel anyagából, de néhány saját iratát is hozzátette, amely a híres történeti személyiségek kézírását aláírásait tartalmazza. Hogy melyik iratot honnan emelte ki, az ma már nehezen megállapítható. Az általa különösen historiai értékűnek minősített iratokat is kiemelte a korábbi rendjükből, és 21 kötetbe beköltette. Az önkényes kiemelését azért némileg ellensúlyozza, hogy azért egy jegyzékben igyekezett jelölni, hogy melyik iratot honnan emelte ki, tehát valamennyire visszakereshető az eredeti kontextus. Hasonlóan önkényes rendet követtek Törökországban is, amikor megpróbálták kialakítani a török állami levéltárba került széthullott és összekeveredett iratok újrendjét. Kezdetben nem a proveniencia elve szerint, hanem először egyes rendezést végző személyek neve alatt találtuk ezek a sorozatok, akik mesterséges elveket állítottak föl. Tehát először is az időrendben, általában a 24 után uralkodása szerint időrendben, utána tárgyi kategóriákra osztották a tartalmuk alapján legkiemelkedő mozzanat szerint. Ez megint ugye egy a rendezést végző szubjektív döntését jelenti, hogy vajon ez melyik tárgykörbe tartozhat. Több ilyen sorozat is létezik, amelyeket később nem egyesítettek, tehát a hasonló témára több helyen is szerepelhetnek helyek azonos időszakra vonatkozóan is. Később az Európában általánosan elfogadott proveniencia szerinti rendező elvet, utána Fekete Lajos volt az, aki ott is meghonosította. A tárgyi rendezések kívül nagy kedveltségnek örvendett és örvend is az időrend szerinti csoportosítás, ugye amiről már szintén volt szó. Erre egy klasszikus, ma is létező példa Ukrajna, ahol az 1940-es évektől a Szovjetunióban következetesen alkalmazott rendezési elvet követi. Megmondják a korábbi nyilvántartási rendszert és az iratok összetartozását. Itt az egyes iratképző városok, vármegyék, családok iratanyaga ugyan egyben található, de az iratokat kronológikus rendbe osztják be. Általában ezen belül az időrendben meghatározó, de megtörténhet, hogy különböző segédkönyveket felállított, tehát itt a segédkönyv jelent egy-egy rendszer, egy-egy segédkönyv, akár, tehát a különböző segédkönyvek akár ugyanazon korszakra is vonatkoztak. Ez akár úgy lehet felfogni, hogy egyik szobában volt egy bizonyos iratanyag, azt időrendbe állítottak, átmentik a másik szobába, ott ugyanúgy találtak iratanyagot, akár ugyan, tehát hasonló korszakból hasonló iratokat, ott ismét elkezdték az időrend szerinti rendezést. Ez ugye ennek következtében folyamatos sorszámot kaptak az iratok, aminek nagyon sok hátulütője van, sikerült egyáltalán a helyes időt megállapítani a levéltárosnak. Több olyan esettel találkoztunk, amikor ceruzával volt a lényegtelen, tehát mellé volt írva a helyes dátum, tehát ha valaki 815-nél keres egy olyan iratot, amit aztán később átdátumoztak két évvel, három évvel korábbra, nem fogja megtalálni. Később iratokat is besoroltak oda, ahol már nem a folyó sorszámozást következik, hanem a betűjellel. És hát arról nem is beszélve, hogy ismételten az összetartozó iratok különválnak. Egy klasszikus példa, amit ott találtunk a máramarosi koronavárosok esetében, az egyik célegény vándor, mert a tanonc levelei kb. 3 külön csomóból kerültek elő, mivel különböző helyeken több évben volt tanonc, és ezért a különböző tanonc leveleit más évekhez osztották. De miközben a rendes összetartozó proveniencia elvét, vagy egyáltalán az összetartozás elvét, ha figyelembe vették volna, ez egy helyen lett volna, és akár a szegény célegénynek az egész pályafutását fel lehetne térképezni. Vegyes és tematikus időrendezési sorozatokat találunk Romániában is. Például Nagyvárad esetében akár tucatnyi iratcsomó is foglalkozhat ugyanazzal a tárgykörrel, csak más-más időszakra vonatkozóan. A segédlet mindezeket a számok sorrendjében, tehát az egyes iratcsomók sorrendjében össze-vissza tünteti fel, tehát ha valakit egy téma érdekel, bizony végig kell néznie valamennyi a segédletet elejétől végig. Az irattípusok szerinti rendezési elvre is találhatunk egy példát. A mai Szlovákia területén fekvő történeti vármegyei és városi levéltárok legtöbbjéhez ugyanis erend szerint készítettek segédletet, úgynevezett inventárokat. A fondon belül általában külön választották az útleveleket, nem csupán a középkoriakat, hanem a koraújkoriakat is. Ez általában nagyméretű, pergamenre írt jó biztosító iratokat jelentette. Külön sorozatba kerültek a segédkönyvek, ezek a különböző mutatókönyvektől kezdve számsorok lehetnek várni, amelyek valójában az iratanyaggal függnek össze, tehát azoknak a segédkönyvei, de ezek külön sorozatba kerültek, nem kapcsolták össze úgy az irattal, mint ez nálunk szokás. Ahogy a többektől is hallhattuk manapság, ugye az proveniencia elv szerint ez a proveniencia elve az elfogadott, és a legújabb rendezések is az országos levéltárban is, illetve más levéltárak, külföldi levéltárban is ezt alkalmazzák, például a Bayerisches Staatsarchiv München esetében 19. század elején beszállított és azóta összekeveredett, illetve különböző sorozatokban rendezett szekularizált iratanyag, egyházi iratanyagot próbálják meg egyes fontképzők szerint szétválasztani. A helytartó tanácsi levéltárban például a biztonsági ügyosztály anyagából kellett kiválasztani az oda belekeveredett országos főbiztossági iratanyagát. Milyen előnyei vannak egy ilyen rendezésnek? A jól rendezett iratok, tehát a régi iktatási rendet visszaállítva általában a segédletek alapján azonnal kutathatóvá válnak, és nem kell akár évekig várni egy új rendezésre és segédletre, mint például Szlovákiában, ahol nem adják ki addig az iratanyagot, ami a darabszintű segédletet mind a kötetekről, az iratokról természetesen nem, de ott legalábbis bizonyos csoportosításokat is fel akarnak állítani, amíg ezt el nem készítették. Ez ugye azt jelenti, hogy bizonyos iratanyagok hozzáférhetetlenek. Az iratok összetartozása, egyes ügyek menete, az iratok keletkezése megalapíthatóvá válik, ugye ezt ahogy már többen említették előttem, de ez a napjainkban egyre divatosabb hivataltörténethez, hivatalnok történethez is alapvető adatokat nyújt, és új kutatási lehetőségeket tesz lehetővé. Hivatalnoki pályafutások, karrierek felé feltérképezése válik lehetővé, a szakszerűsödés is megfigyelhető. Az egykorú rend és a segédletek megtartása számán megtartása még egy további aspektus megerősít. Ugyanis nem csak az válik rekonstruálhatóvá egy bármilyen más rend szerint rendezett iratanyagnál, hogy mi az, ami megmaradt, és mik ezek az iratok, hanem az is, hogy mi az, ami hiányzik. És ez egy olyan szempont, amit hajlamosak vagyunk sokszor elfelejteni. Mi az, amit áthelyeztek, mi az, amit tovább csatoltak, mi az, ami valamilyen szempontból megsemmisült, vagy esetleg selejteztek. Mindezen információ ugyanis eltűnhet egy másmilyen tematikus vagy időrendben rendezett forráscsoport esetében. A selejtezett iratokról pedig maguk az iktatókönyvek is nyújthatnak további adatokat, bár nem helyettesítik természetesen a dokumentumokat, de némi szerint kiegészítést lehet. Itt említeném akár a Frixárikban őrzött Hofrixrák protokollumokat, vagy a Hadtörténelmi Intézet leírtalában az Ungarisches Generálkommandóság selejtezési jegyzékeit, de akár a Temesvári Kamarai Adminisztráció anyagát, hogy egy kicsit több példát is felfogja. napjainkban, ha ezt nézzük, ezen rendezési elven túl egy újfajta lehetőség is megnyílik a levéltárosok és a kutatók előtt is. A digitális világ ugyanis többféle lehetőséget és virtuális rendezési elveket is magában rejt. Könnyebben hozzáférhetők az iratanyagok, ezt természetesen sokan említették. A középkorosokat egyrészt lehet irigyelni is, hogy otthonról kutathatják már a középkori okleveleket, vagy akár a térképeket, összeírásokat, de azért valószínűleg a levéltárba járásnak is van valami saját különbája. Ez ugye a kutatási lehetőségeket nyitja meg, a különböző digitalizált források, és nem csak források, hanem az előbbiekben említett szakirodalma, forrásközlések, digitalizált változatai. Egy másik szintje ennek a kutatási lehetőségeknek elősegítése az új adatbázisok, amiknek többen előttem bemutatták. Ez is egy olyan lehetőség, amelyet mindenki saját maga készíthetett, tehát olyan listát, olyan kutatási szűrőt állított be, amilyet én saját magam szeretnék, és ahogy lehetett látni, egészen széles időspektrumon belül. A harmadik rész, és itt már nem csak mint levéltáros, vagy inkább mint levéltáros beszélnék, hanem inkább ez a történészekre is történészekre vonatkozik. Az interneten, vagy egyáltalán elektronikus változatban olyan kiadványok, forrásközlések is megjelenhetnek, amelyek nyomtatásban egyébként nem láthatnának napvilágot. Ennek kapcsán szeretném röviden felvázolni azt, hogy mit hallottam múlt hét péntekén Regensburgban, az Institut für Ostund Südosteuropa Forschung szervezésében megtartott workshopon. A digitális forráskodások révén ugyanis töménytelen mennyiségű iratot lehet közzétenni, nem csupán képfájlként, hanem komoly tudományos forrásközlések alapjában is. A példa erre a Münsteri Westfälische Wilhelms Universität projektje, amely Eugenio Pacelli pápai nuncius 1917 és 29 között született jelentéseit, a neki küldött utasításokat, mellékleteket kívánja feltárni, összegezni, publikálni eredeti olasz nyelven, illetőleg a német forrás bázissal, tehát német nyelvű kommentárokkal és megjegyzésekkel. A projekt résztvevői körülbelül már több mint 20 ezer iratot összegyűjtöttek. Ez azt jelenti, hogy nem egy levéltár egy bizonyos pontjára vagy egy bizonyos részére vonatkozóan, hanem több vatikáni levéltárról és több más helyről is összegyűjtötték ezeket az iratokat. És ami még nagyon érdekes, ez egy egészen különleges vállalkozás, mint ahogy említettem, általában egy helyen csak a beérkezett iratok, vagy csak a fogalmazványok találhatók meg, ők ezen az internetes felületen mindezt egyesíteni tudják, tehát egyből lehet látni, melyik az a jelentés, amely elküldésre került, és milyen változtatásokat végzett a fogalmazványban, a fogalmazványnak a szövege alapján is a nuncius. Tehát ez egy virtuális, akár pertinencia, vagy bármilyen más rendezési elven alakuló önálló külön font létrehozását is jelenti. Hasonló lenne lehetséges esetleg más forráskiadások esetében is, mivel ez egy folyamatosan bővíthető oldal, vagyis már a forráskiadás befejezése előtt kutathatóvá válik, nem kell várni a kézirat leadására, nem 25 kötetbe fog megjelenni, és ami még nagyon érdekes, és itt utalnék például Kazinczy Ferenc hivatali levelezésére, amit Sós István kutat már lassan, nem tudom, évek óta az országos levéltárban és több más levéltárban. A feltárt iratok mellett számos lappangó iratot is meg tudott állapítani. Abban az esetben, ha a lappangó iratok közül bármelyik felbukkanna, kisebb forrásközlésben, folyóiratban esetleg több iratanyag, több mennyiség esetén egy pótkötetet kellene kiadni. Ebben az esetben egy internetes felületen ez bármikor bővíthető lenne, és a lappangó irat immár egy új átírt formában ott forrásban megjelenítésre kerülhetne. Természetesen rendkívül fontos itt is a visszakereshetőség és a hivatkozási útvonal egységes megadása, hiszen itt is alapvető elvárás nem csak a nyomtatott alapú forrásoknál. A résztvevő kutatók és az informatikusok mind kiálltak amellett, hogy a hivatkozás kialakítását szintúgy kanonizálni kell, mint a forrásközléseknél. A másik fontos szempont pedig az oldal elérhetőségének a biztosítása, tehát a halott oldalak, a halott linkek elkerülése. Ehhez pedig háttérintézmények szükségesek, amelyek hosszú távra biztosítják az adatbázisok, forrásközlések elektronikus elérhetőségét, akár levéltár, akár kutatóintézményről legyen szó. Végezetül akkor hagyja az álljam azzal, hogy tehát a digitális lehetőségek, meg az új rendezési lehetőségek új feladatokat állítanak a levéltárosok elé, és új lehetőségeket nyújtanak a kutatóknak. Pálffy Gézával teljesen egyetértek azzal, hogy a kutatás örömét venni el az, hogyha a levéltár iratanyagot bárki bármilyen szempont szerint úgy rendezni, hogy egyéni kutatási lehetőségeimet elvegyek tőlem, tehát a kutatási szabadságomat korlátozna, vagy akár a kutatási örömét és izgalmát is elvennék tőlem. Ugyanakkor azt is hozzá kell tennem, hogy levéltárosként meg valószínűleg rettentő rosszul érintenem, hogyha egy kutató nem hinne abban, hogy az általán bármilyen szempont alapján rendezett iratanyag tényleg úgy van, tényleg annyi az iratanyag, és tényleg csak az, amennyit én akkor úgy éreztem, hogy rendezni kell, és az oda tartozik. Tehát ez a kettősség azt hiszem nem csak a történészekre, és nem csak a levéltárosokra vonatkozik, hanem az egész problémára.